gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvének 42. részében a 8. verszakkal kezdődő szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Ézsaiás könyvének 42. részéből a 8. verszakkal kezdődő szakasz így szól: Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. Emeljétek fel szavatokat a puszta és annak városai, a faluk, amelyekben Kédár lakik, újjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak, adják az Úrnak a dicsőséget és a dicséretét hirdessék a szigetekben. Eddig Isten igéje. Nem mondom azt, hogy nagyon érthető ez a szakasz, bár azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, valamiféle gondolata rögtön támadt ezzel az igével kapcsolatban, de mielőtt rátérnék arra, hogy nekem mit mondott ez a szakasz, emlékezzünk meg egy kicsit Ézsaiás prófétáról, akinek nem volt könnyű szolgálata, hiszen sok esetben a tanácsadói szolgálat volt az övé, Ezékiás királyra gondolok, ahol lesték és kérték az ő tanácsait, máskor pedig üldözték és marginalizálták az ő személyét. A legenda szerint az istentelen Manassé király egy odvas fában, amikor elbújt, Ézsaiás ketté fűrészelt, tette ezt a fát, hogy benne Isten szolgája szörnyet halljon. Ezt persze nem tudjuk, nincs erre írásos emlék, de a hagyomány így emlékezik meg ő róla. Arról is lehet szólnunk egy pár szót, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem egy személyről van szó, hanem három személyről, aki ezt a 66 részt írta, ami mi úgy ismerünk, hogy Ézsaiás könyve. És erről mindig vérremenő vitákat szoktak folytatni, átadva egymást a gonosznak, hogy aki azt merészeli mondani, hogy ez nem egy személy, aki ezt írta, az biztos az ördögtől való, de nem másról szól ez, hanem egy jobb hiány való gondolkodásról, hogy azok a történetek, amelyek ebben a könyvben szerepelnek, azok több évszázadot ölelnek át, és akik úgy gondolják, hogy három szerző van, azok arra gondolnak, hogy szemtanúnak kellett lenni annak, aki ezeket lejegyezte, és ezért van Ézsaiás 1, Ézsaiás 2 és Ézsaiás 3. Itt Deuteró második Ézsaiásról van szó, de én mindig elmondom, hogy talán jobb dolog az, ahelyett, hogy ez hitünkben megrengetne bennünket, arra fókuszálni, hogy mit mond az ige. Mert abban mindenki megegyezik, hogy Istentől áldott személy jegyezte le. És akkor maradjunk ennél. Az egyszerűség kedvéért fogom mindig Ézsaiás nevét emlegetni. Nem is szeretnék most ebbe a kérdésbe mélyebben belebonyolódni, akkor sem, hogyha tudván tudom, hogy Qumránban megtaláltak egy teljesen épp Ézsaiás tekercset, és ez mindenkit arra indított, hogy megint föllángoljon a vita, hogy vajon előre látta Ézsaiás mindazt, amit lejegyzett, vagy pedig szemtanú írta ezeket a szakaszokat, verseket. Abban a szakaszban, amit Deuteró Ézsaiás szakasznak nevezünk, a Mesiás jelenlétéről van szó. Lehet, hogy sokunk számára nem sokat mond az, hogy mit jelent a Mesiás, és azok kedvéért, hogy ragadjak le egy kicsit ennél a kérdésnél. Tegnap Tápiusz elén voltunk, és Ancsa is ott volt velem, tanítottunk ott analfabétákat is, kicsit magasabb iskolával rendelkezőket, és egy jánosi gondolatot emeltem ki az áhítatban, ami nem volt könnyű. Úgy kezdődött ez, hogy a kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ez kezdetben Istennél volt. Egy bonyolult nyelvtani mondatok tömkelege állott Jánosban, és én kíváncsi voltam arra, hogy hogyan fognak ehhez a kérdéshez hozzányúlni, és hát nagyon érdekes beszélgetés volt az egyik jelenlévő, akinek semmi, legalábbis elmondása szerint hitbéli előzménye nincsen, fejéhez kapott, hogy de hisz akkor itt arról van szó, hogy az ige és az örökkévaló Isten egy és ugyanaz, és hogy ez őt nagyon érdekes módon érinti. Mások persze rögtön azt mondták, hogy hogy lehet az, hogy akkor, ha az ige Jézus Krisztus ugyanaz lenne, mint Isten, hogy imádkozott önmagához a kereszten, és hát már is egy teológiai vita körvonalazódott, amit én nagyon élveztem, mert ha az ember forgatja az írást, akkor az írás önmagát kezdi fölfejteni, fölfedni, és egyre érdekesebb gondolatokat kényszerít a mi fejünkbe és a mi gondolataink közé, amivel kénytelenek vagyunk megbirkózni. A Messiástól indultam el, és ezen a beszélgetésen említettem nekik, hogy a régi időben volt adósok börtöne. Kérdeztem, hogy tudják-e, hogy mi ez. Hát sokan nem tudták, aztán fejükhöz kaptak szintén, hogy de hisz ma is hasonló világot élünk, ahol úgy el lehet adósodni, hogy az ember elveszti mindenét. Kikerül a lakásából, elveszti munkáját, lakását, családját, egzisztenciáját, és régebben, ha valaki így eladósodott, akkor neki börtönbe kellett mennie egészen addig, amíg valaki ki nem váltotta onnan. Csak az érdekességért, kedvéért mondom el, hogy a mi egyházunk atya, John Wesley, egy ilyen adós helyett ülte le a büntetését, mert az ő idejében is volt még adósok börtöne, és a Messiás, a Goél pedig megvárt bennünket ezektől a nyomorúságoktól. És persze, ha Messiásban gondolkodunk, akkor valami olyantól vált meg bennünket, ami elválaszt Istentől. Eltakarja Isten arcát előlünk. És ez az ének az Isten szolgájáról szóló ének, mert ez előzi meg azt a szakaszt, amit én felolvastam, hogy elmondja Ézsaiás, hogy milyen lesz a Messiás, milyen lesz az, aki majd Isten üzenetét elhozza a mi számunkra. Így kezdődik ez a rész, hogy íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg, nem pislog és meg nem reped, míg a föld törvényt tanít, és szigetek várnak az ő tanítására. Így szól az Úristen, aki az egeket teremtette, és kifeszítette, és kiterjesztette teremtéseivel a földet, aki lelket áld a rajta lakó népnek, aki lehetett tett a rajta járóknak, én az Úr hívtalak el igazságban, és fogom a kezedet. és megőrizlek, és népek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, hogy megnyisd a vakoknak a szemeit, hogy a foglyot a tömlözből kihoz, és a fogházból a sötétben ülőket. És itt kezdődik ez a szakasz. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Talán azok, akik a Bibliát olvassák, emlékeznek rá, hogy Keresztelő János, amikor börtönbe vetik, akkor üzen Jézusnak, hogy te vagy-e a Messiás, vagy valaki mást várjunk. És Jézus ezt az ézsaiási proféciát idézi neki, egy dolgot hagy ki belőle, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, hogy micsodát, azt hagyja ki, hogy és a foglyoknak szabadulást hirdetek, vagy a tömlöcben lévőknek, ha itt ézsaiás, idézzük pontosan, mert ezt nem hirdette Keresztelő Jánosnak, tudjuk, hogy mi lett az ő sorsa. Szóval ott is visszaköszön ez a gondolat, és ha ezeket a szavakat, proféciákat, amit Ézsaiás Krisztus előtti 8. században, 7. században prófétált, és a Messiást leírta nekünk, akkor így érthető az a gondolat, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Kétféleképpen értelmezhető ez. Valaki olyan szólal meg, aki szeretné közölni veled, és azokkal, akik hallgatták ezt a proféciát abban az időben, amikor Ézsaiás ezt elmondta, hogy újból kell kezdeni az egészet. Van valami fals információd az örökkévaló Istenről, nem érted, hogy ő kicsoda, és különböző módon akarsz hozzá közelíteni, valahogy kézzelfoghatóvá tenni, és valahogy úgy értelmezni őt, hogy le tud képezni az önmagad szintjére, de ezt újból kell kezdeni, mert rosszul értelmezed őt. Talán ezt mondja Isten, én vagyok az Úr. Nincsen nekem más nevem, és ott az a név szerepel az eredeti szövegben, amit olyan szívesen szoktak kiforgatni, ami pedig nem jelent mást, mint azt, hogy az élő Isten. Egy olyan Isten, aki nem adja a dicsőségét a bárványoknak, nem egy bárványisten, ő nem úgy lehet megfogni őt, hogy valahogyan kézzelfoghatóvá teszem, és hogyha bizonyos dolgokat cselekszem, akkor közelebb jön hozzám, ha meg nem cselekszem, akkor majd le fog sújtani az Isten tüzes ostora az égből, és megbünteti, mert hisz az bünteti, akit szeret, van is egy kedves éne. Nem erről szól Isten. Én vagyok az Úr, dicsőségemet nem adom senki másnak, csak annak a Messiásnak, akiről az előbb Ézsaiás prófétált, mert így is lehet érteni. Igen, felfoghatatlan az, hogy Jézus Krisztus kicsoda volt a képpen, és egy csomó dolog zavar bennünket. De egy biztos, hogy valahogy, ha megérinti a mi lelkünket, nem tudunk tőle szabadulni. Szoktam beszélgetni azokkal a barátaimmal, akik nem nagyon hisznek, és mindig ők provokálnak engem, többször idéztem már őket innen a szószékről is. Most egy hétig külföldön voltam, és többen velem voltak közülük, és eljutottak odáig, hogy az én barátomat, mert csak így nevezik Jézust, azért szeretik. De az egész olyan hihetetlen. Ez egy reform rabbi, mondták ők, aki mindenféle érdekes dolgot csinál, és őt, mint embert el tudják fogadni, de ez az egész távoli, megfoghatatlan katyfasz, ahogy ők mondják, teljesen értelmetlen. Egy nagyon nehéz ügyben jártunk most Ukrajnában, és nem értik az egészet, hogyha Isten van, hogy engedhette meg azt a sok gyalázatot, ami a holokauszt idején történt, mennyi gyermek és mennyi ártatlan ember hullott el, és hogy ez olyan érthetetlen dolog. És lehet, hogy neked, ahogy ülsz, vannak ugyanilyen kritikáid Istennel szemben. Ha lenne Isten, ha lenne ő, ha lenne ez, vagy ha lenne az, akkor így is így gondolkodnék, és így is így viszonyulnék ő hozzá. Isten, aki most megszólal, valamit leszeretne szögezni. Lehet, hogy te azt mondod, amit most gondolsz, vagy amit most megpróbáltam példaként mondani. Nem áll vele vitába Isten, hanem kijelent valamit, ez pedig az, én vagyok az Úr. Nem lehet engem bálványokon keresztül megközelíteni. Dicséretemet bálványoknak nem adom. A régiek beteltek, és most újakat hirdetek nektek. Lehet, hogy arra gondolunk, hogy elegendő Istennel való kapcsolatunkat úgy takarékon működtetni. Egy kis bibliaolvasás, egy kis Isten dolgával való foglalkozás és az elegendő. Isten többre vágyik. Nem akar ennyibe belenyugodni. Arra próbál bennünket rávenni, hogy örvendezzünk és újjongjunk annak, hogy ő velünk kapcsolatot keres. Van egy ilyen rész ebben a szakaszban, amit felolvastam, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. És dicséretét a földnek határaitól, ti a tenger hajósa és teljessége a szigetek és azoknak lafói. Újjongjon az egész föld. Visszaemlékszem azokra az időszakokra, amikor én gyerekként figyeltem a hívők táborát. És az egyik része örvendezni akart, újongani és valami olyasmit csinálni, ami a hétköznapitól egy kicsit elrugaszkodik, a másik pedig győzködte a többieket, hogy csak a józanság lelkével lehet az Urat dicsérni. Igen, az egyik olyan furcsa, különleges dolgokat művel, a másik pedig megpróbál józanul maradni, és józanul dicsérni az Urat, de ebből nem lehet, nem következik az, és nem következhet semmiképpen se az, hogy a te lelkedben nincs újongás, hogyha az Úrra gondolsz. Mi jut eszedbe az örökké való Istenről? Lehet egy kicsit panaszkodni. El lehet neki mondani, hogy milyen rosszul megy a sorunk. El lehet neki mondani, hogy már megint ez történt a környezetben. Már megint az történt a környezetemben. Énekelj az Úrnak új éneket. Hát mi az az ének? Uram, olyan szomorú a környezetem, sírok egy kicsit, nem tudnál adni valamit nekem, mert most olyan rossz, hogy megy a sorom, és ha az ember belegondol és őszinte, leginkább akkor jut eszébe Isten, amikor kérni kell valamit. Pedig itt arról szól ez a szakasz, hogy dalra kell az egész világ. Énekel. És az ember nem akkor énekel legtöbbször, amikor valami bánata van, akkor is szokott valami keserves énekelni, de az énekről elsősorban az újongás jut eszünkbe. Újongasz, örvendezel, amikor Isten a közeledbe kerül, vagy rá gondolsz, hirtelen jobb kedved támad. Vége a rossz gondolatoknak, és vége minden olyan dolognak, ami letargikus helyzetbe taszít téged. Direkt nem mondtam, hogy depresszióba. De mondhattam volna azt is. Hát ha van Urad, akinek van neve, aki nem adja másnak az ő dicsőségét, akkor vajon nem örvendetes életet kellene élni, éneklőset, ujjongósat, táncra perdülőset, és folytathatnánk itt reggelig, hogy mi minden jutna eszébe az embernek. Arról vizionál Ézsaiás, hogy itt valami olyan új fog történni, ami véget vet a nyomorúságnak. Círusról van itt egyébként szó, aki meg fogja engedni, hogy mindenki hazatérjen, és újból elfoglalhatja házát, hazáját, és valami újat készít az Úr. Azzal szeretném befejezni, hogy megkérdezzem tőled, aki itt van, ha a te életedben valami újat készít az Úr, minek örülnél? Mi lenne az, amitől jobb kedvre terülnél? Mi lenne az az új ének, amit elénekelnél? Az újjászületett ember örvendezéséről szól ez a szakasz. Arról az örömről, amit átérezhettél, ha eldöntötted, hogy Istennel kapcsolatot teremtesz, arról az örvendezésről, amikor rádöbbentél arra, hogy akármilyen messze vagy a bűneid miatt Istentől, az ő szent fiában elhozta, a messiásban elhozta azt az örömöt, amitől kezdve te szabadon lélegezhetsz, és ezt mindannyian átéltük egyszer, amikor Isten szeretetét megértettük. Minek örülnél? Mit hozzon el még a te számodra az örökkévaló, vagy kezdje megint előről, súlykolja azt, amit már egyszer tudtál, hogy ő az Úr, és nem adja dicsőségét másnak. Amen. A 14-es év első